Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hát újra az Efézusbeliekhez írt levél 4. részének első 16 versét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. És újra, utoljára, most kiemelem a 11. és 12. verseket, ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Kedves testvérek, tényleg sokszor hallottuk most már egy hét alatt, vagy kevesebb, mint egy hét alatt ezt az ige szakaszt. Vasárnap ez alapján beszéltünk arról, hogy mi a gyülekezetnek a feladata, a küldetése. A bűnbánati alkalmak nagyobb részében pedig arról hallunk, hogy a küldetés elérésében, beteljesítésében, megvalósításában milyen szerepe, feladata van ezen tisztségviselőknek, lelki ajándékkal rendelkezőknek, akikről az ige szakaszban hallottunk. Hétfőn a prófétákról volt szó, megállapítottuk, hogy ő az, aki Isten kijelentését, akaratát az emberek felé tolmácsolja, egy bizonyos helyzetre, eseményre, időpontra nézve, és azt is megbeszéltük, hogy az üdvösségre nézve ma már nincsen kijelentés, mert minden, ami az üdvösséghez kell, benne van a Szentírásban. Jézus Krisztus az utolsó, legfontosabb kijelentés e tekintetben. Aztán az evangélista szolgálatáról hallhattunk, hogy a feladata az evangélium hirdetése, Megbeszéltük, hogy az evangélium jó hírt, örömhírt jelent, ahogy azt mindnyájan tudjuk, de győzelmi hírt is, hogy Isten Krisztus által győzött a bűn, a halál és a sátán fölött, és aki ő benne hisz, annak örök élete van. Az evangélista szolgálatát mindenki végezheti, sőt, végeznie kell, ahogyan arról Istentől képességet és megbízatást kapott. Tegnap a pásztor került elénk, megállapítottuk, hogy a Bibliában nagyon jól ismert hivatás ez. A pásztor legfontosabb feladata a gondviselés. Láttuk, hogy Isten mindenkit egy kicsit pásztori lelkülettel bíz meg a gyülekezetben. És megbeszéltük azt is, hogy apostolok ma már nincsenek. És utolsóként ma előttünk állnak a tanítók. Mit jelent az, hogy tanító? Ki a tanító? Tinédzserként hallottam először ezt a mondást, így hangzik, aki nem ért hozzá, az tanítja. Vagy aki nem tudja, az tanítja. Megmondom őszintén, hogy én sokáig ezt nem értettem. Mi akar lenni tinédzserként még ez a kifejezés? Tanítás az nekem egyet jelentett az iskolapaddal. És az volt bennem, hogy a tanár az nyilván azért tanít, mert ő tud. Aztán emlékszem rá, egyszer beszélgettem édesanyámmal, és akkor mondta, hogy az oroszt neki még úgy tanították, hogy a tanárnő 2 héttel járt előttük. Szóval van olyan, amikor még a tanár sem áll a hivatásának a magaslatán, de tudjuk mi már jól felnőtt fejjel, hogy ez a mondás, ez a nagyon rövid és velős mondat, ez nem erre vonatkozik. Hogy aki nem tudja, aki nem ért hozzá, azt tanítja. Ahogy telik az idő, az igazi tanítók tisztelete, becsülete egyre inkább nő előttem. A tanító az az ember, aki valamit tud és át is adja az ismeretét másoknak. A tanító biztos információkkal kell, hogy rendelkezzen bizonyos dolgokról. És mégis érezzük, hogy nagy a különbség a között, ha valakinek információi vannak, és a között, hogyha valaki valamit ismer. Különbség van a könyvekből szerzett tudás, és a tapasztalattal szerzett, vagy azzal alátámasztott ismeret között. Lehet ugyanis valaki fantasztikusan olvasott, ha a tudását nem tudja a valós életben kamatoztatni, vagy csak elméletben bírja az információkat. Nagyra becsüljük a szobatudósokat, de azért tudjuk, hogy a könyvtárakban nagyon sok olyan doktori disszertáció van, ahol 20 könyvből valaki készített egy 21-et. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy emögött igazán nagy és használható tudás létezik, inkább információk birtoklása. Az igazi tudás megszerzéséhez ugyanis nagyon fontos az érdeklődés, a vágyakozás, a kíváncsiság, a szeretet, sőt akár mondhatom így a szenvedély, azután az ismeret után, vagy az ismeret tárgya után, amit ő neki tovább kell adni. Ha ez nincs meg, akkor elsősorban felfúvalkodottá tesz a tudás. Emlékszünk bizonyára, többször elhangzott már, számomra oly nagyon fontos, egész további életemet bizonyos szempontból meghatározó mondat, az egyéni érdeklődés semmi nem pótolja. A jó tanító legfőbb feladata éppen az, hogy ezt az érdeklődést felkeltse. Ha ez megtörténik, akkor már-már elérte a célját, mert akit tanít, az maga is tanulni akar, többre vágyik. Ha azonban a tanítón azt lehet érezni, hogy csak letudja a dolgokat, elmondja, amit kell, megköveteli a tudást, de szenvedélye, szeretete nincs az iránt, amit tanít, akkor hogy legyenek neki követői? Nézzük meg az Úr Jézust. Úgy beszélt, úgy tanított, hogy mindenkit érdekelt az, amiről beszél. Sokan vitatkoztak vele, voltak, akik ellene álltak, voltak, akik egyenesen a sátánnak a leszármazottjának nevezték, vagy olyannak, aki a sátánnal cimborál, de senkit nem hagyott hidegen. És amikor mi úgy tanítunk, úgy beszélünk Krisztusról, megváltásról, örök életről, újonnan születésről, hogy az embereket ez hidegen hagyja. Ásítoznak, kifordulnak a templomból, ott valami nem jó. Ott valamit nem jól csinálunk. Akkor talán mi sem vagyunk elég szenvedélyesek. Talán túl fontos lett sok minden más. Így nagy a felelősségünk a gyülekezetben, hogy úgy tanítsunk, hogy vágyat ébresszünk másokban is, hogy haladjanak a hitükben. A tanító az iskolában nem csak tanít, nem csak ismeretet ad át, hanem nevel is. Az életével példát mutat. Így nem csak ismereteket ad át, hanem akaratlanul is egy életstílust, életfelfogást, az öltözködésével, a viselkedésével, a szavajárásával, még a mozdulataival is valamit mutat. És a gyülekezetben ugyanez a helyzet. Akik újak, bejönnek közénk, azokat mi régiek valamilyen módon tanítjuk. Valamilyen példát mutatunk nekik. Úgyhogy a gyülekezetben is sok tanító lehet, de nyilván, hogyha megkérdeznénk, hogy na és ki a gyülekezetben úgymond a tanító, aki ezzel a hivatással bír, mindenki azt mondja, hogy a lelkipásztor. És ez így is van. Nyilvánvaló, hogy a lelkésznek, a lelkipásztornak kell lennie elsősorban, legelsősorban a tanítónak, aki meghatározza úgymond az irányt, aki a Krisztus követésében elvi irányt is mutat, és igyekszik az életével is példát mutatni. És nagyon hangsúlyos itt a tanítás tartalma. Mit tanítanak egy gyülekezetben? János evangélium a 3. fejezetében olvassuk, hogy elmegy az Úr Jézus Nikodémushoz. Fordítva, Nikodémus elmegy Jézushoz. Beszélgetnek, ott éjszaka, és hát ismerjük a történetet, Jézus nem megy bele abba, hogy ott trécseljenek arról, hogy ki milyen rendes, meg milyen nagyszerű figura, hanem azt mondja Jézus, szükség nektek újonnan születnetek. És akkor megdöbben ezen Nikodémus, hogy mi? Ezt most hogy érted? Hogy születhet meg újra, aki vén? Visszamenjen az anyja méhébe, aki már nem is él, hogy miről beszélsz? És úgy megragadott, ahogy Jézus válaszol, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? És akkor mondja Jézus, hogy bizony, azt tanítjuk, amit tudunk, amit ismerünk, és arról is teszünk bizonyságot, amit láttunk. Nem mindegy, hogy milyen tanítás hangzik el a gyülekezetben, de nagyon fontos az, hogy valóban ne egy ilyen elméleti dolog legyen az, és újfenn nagyon fontos arról bizonyságot tenni, amit láttunk, amit tanítottunk, amit megtapasztaltunk. Jézus is azt mondja Nikodémusnak, hát te tanítod az embereket, te prédikálsz nekik, és a legfontosabbat nem tudod te magad sem. Hát te is meg kell, hogy állj majd nem sokára az Isten ítélő széke előtt. Hogy fogsz megállni? És mire tanítod az embereket? Sok minden mást lehet még elemezni. Lehet arról beszélni, hogy hány lépés egy szombatnapi járóföld, lehet azon gondolkozni, hogy hogy kell megtisztítani magunkat, milyen a tisztuló nőnek a törvénye, meg ehhez hasonló, ezekről mindről lehet gondolkozni, de hát a legfontosabbat te nem tudod, Nikodémus. A lelkipásztor is azt szólja, amit tud. De nem mindegy, hogy mi van hirdetve a gyülekezetben. Nagyon fontos és szükséges elsősorban a megtérést hirdetni. Aztán szükséges a keresztény élet gyakorlati dolgairól tanítani. Tudjuk, hogy vannak tőlünk nyugatról olyan gyülekezetek, ahol a legvadabb liberális világi dolgoknak is helyt adnak téves ismeretek miatt. Mert az az ismeretük, az a céljuk, hogy minél többen legyünk a templomba. Ez az egy lényeges van. És ezért jó tágra nyitják nem csak a templomajtót, de a szívük ajtaját is, és azt mondják, mindenki jöhet úgy, ahogy van. Ezt csinálta Jézus is? Ezt bizony. Mindenki jöhet. De azt nem mondta, hogy ne változz, hanem azt mondta, hogy szükség nektek megtérni. És nyugaton nagyon sok gyülekezet elment abba az irányba, hogy azt mondták, az a lényeg, hogy érezd jól magad nálunk. Legyél itt. Csak éppen idővel mégiscsak jobban érzik magukat az emberek a diszkóban, bálokon, partikon, más rendezvényeken. Mert az egyház nem művelődési ház, nem rendezvényszervezés, hanem itt az evangéliumot kell hirdetni. És ezek a gyülekezetek, amelyek azt mondták, hogy mi megújulunk, mi modernek leszünk, mi mindenkit befogadunk, ilyen új szelek fújnak, és mi új tanítást mondunk, ezek mind kiürülnek. Nagyvárosok, több százezres, több milliós városok, templomai nem azért ürülnek ki, mint nálunk, hogy elfogy a nép, elköltöznek az emberek a pici falvakból, hanem azért, mert őket ez nem érdekli. Mert ez nem hiteles tanítás. És ugyanez igaz a másik végletre is. Amikor egy gyülekezet meg pont fordítva cselekszik, és teljesen bezárkózik, mert azt tanítják, hogy a világban mindenki bűnös, nekünk nem szabad senkivel se kapcsolatba kerülni, mi mindentől tartsuk magunkat távol. Ez sem helyes és igaz tanítás. Fontos tehát, hogy a gyülekezetben a tanítás egészséges legyen. Ahogy az emberi testnek kell hús, kell zöldség, kell gyümölcs, meg mindenféle változatos étrend, ugyanígy szükséges ez a lelkünknek is. Ahol egészséges a tanítás, ott a többi tisztségviselőre, szolgálattevőre is szükség van, akikről hallottunk ezen a héten. Az egészséges gyülekezetben nem ijednek meg a lelki ajándékoktól. Nem tagadják meg a lélek megnyilvánulásait. A tanítónak feladata az, hogy elmondja, létezik testvérek nyelveken szólás. Létezik profétálás, létezik gyógyítás az Úr nevében, még akkor is, hogyha ezek nálunk nagyon kevéssé jelennek meg. De attól még ilyen van. És ha ilyennel találkozunk, akkor egy érett, református ember ne essen kétségbe, és ne mondja azt, hogy júj, ez ördögtől való, hanem tudja megvizsgálni, hogy ez valóban az Úr szerintie, vagy sem. Ahogyan volt róla szó, tudjuk jól, mi reformátusok, akik az ige alapján tájékozódunk, meg tudjuk ítélni, hogy profétálás például egyre inkább elfogy, mert elmúlt pünkös. De mi ezt tudjuk, hogy Isten tud velünk személyesen beszélni, nem kell feltétlenül valaki által üzennie. Tudjuk jól azt, hogy Isten tud gyógyítani, de azt is tudjuk, hogy van orvostudomány. Ha betegek vagyunk, elmegyünk az orvoshoz, és segít rajtunk. Az orvosok meg azt mondják, hogy azért azok, akiért imádkoznak, sokkal hamarabb gyógyulnak. Így van? Tehát értelmes orvos erre már nyitott. És boldog azért, nagyon sok kórház most már kifejezetten igényli, megkeresi az egyházakat, hogy küldjetek közénk kórházlelkészt. Mert egészen más lesz a hatásfoka, a minősége a gyógyításunknak. Nem tudjuk orvosilag, tudományosan megmagyarázni, de minden vizsgálat alátámasztja ezt. A tapasztalatok mutatják. Tehát nem kell fejjel menni a falnak, az egészséges tanítás nagyon fontos, hogy mi ezekkel tisztában legyünk. És azzal is tisztában kell lenni, hogy van olyan, amikor valakinek megállapítják, hogy súlyos beteg, és Isten orvos nélkül is meggyógyítja. Ilyen volt Szabó Dániel. Egy évvel ezelőtt, ezt lehet, hogy sokan nem tudják a testvérek, egy évvel ezelőtt megállapították róla, hogy tüdődaganata van. És akkor mondta is, hogy bizony az ő édesapja is ebben hunyt el. És azt mondta is, hogy hát, akkor ennyi volt az életem, semmi probléma nincsen, megyek az Úrhoz. És akkor ugye néhány héttel későbbre volt megállapítva, hogy mennie kell majd kezelésekre, és akkor kiderült, hogy nincs daganat. Eltűnt. Tehát Isten tesz ma is csodákat. A gyógyítás működik. Nekünk ezeket tudnunk kell megítélni, és hogyha egészséges a tanítás, nem ijedünk meg. Nem esünk egyik vagy másik végletbe, és nem rettegünk, hanem bölcsen meg tudunk mindent ítélni. Nyelveken szólástól sem rettegünk. Ott van erről is a Biblia tanítása, egyértelműen. Nyelveken szólással az ember önmagát építi. Ha nincs, aki a gyülekezetben megmagyarázza, hallgasson. Akkor nem kell szólni, és nem kell felborítani, nem kell megzavarni a gyülekezet közösségét. Szóval a tanító a gyülekezetben is fontos, nélkülözhetetlen, hogy tapasztalt legyen, és ne csak teológiai könyvekből merítsen ismereteket. Fontos, hogy legyen szenvedélyes, akinek a szavait felkeltik, az őt hallgatók érdeklődését, és többet akarjon átadni Krisztusról. És fontos, hogy egészségesen, mindenre kiterjedően tanítson a gyülekezetben. Hát lehetne most mindenre mondani, hogy és nekünk ehhez mi közünk? A lelki pásztor most magának prédikál? De hát testvérek, alá kell húzni, hogy a tanítás nem csak a lelki pásztor feladata. Igaz, a gyülekezetben neki van a legnagyobb része is felelőssége, ugyanakkor tudjuk, vannak hitoktatóink, bibliakörvezetők, és vannak, akik egyébként pedig szívesen beszélnek a hitükről. Elmennek betegekhez, látogatóba, bizonyságot tesznek, elmennek missziót végezni, átmennek a szomszédhoz, és így tovább, és ott nem csak beszélnek Krisztusról, hanem egy életformát is bemutatnak. Ők mind valami módon tanítók. Az lesz jó tanító, akit maga Jézus tanít. Az evangéliumokban ott áll előttünk Krisztus élete, és látjuk, hogy hogyan cselekedett bizonyos körülmények között. Látjuk, hogy prédikált, és az ige hirdetésében, a tanításában mindig végtelenül egyszerű volt. Sosem dobálózott nagy és idegen szavakkal, úgy beszélt, hogy a legeslegegyszerűbb is mindig megértse. Ugyanakkor úgy tanított, hogy mindenkit érdekeltek és elgondolkodtattak a példázatai. A tanításai mögött Isten hatalma volt érezhető és tapasztalható. A legfontosabb pedig, hogy a tanítását maga az élete hitelesítette. Ő nem csak azt mondta, hogy szánakozom ezen a sokaságon. Fú, itt van több mint 5000 ember, és hát ezek éheznek, jön az éjszaka, haza se fognak tudni menni, jaj, de sajnálom őket. Hanem azt mondta, hogy etessük meg őket. Nem csak beszélt arról, hogy az Istennek van hatalma a ti életetekről, a testetekről is gondoskodni, hanem meg is mutatta. Ő nem csak azt mondta, hogy az Isten megbocsátja a bűnöket, hanem valóban ő maga elvette a vétkeket, és új életek támadtak. Ő nem csak azt mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, hanem Krisztus valóban engedte, hogy őt fára feszítsék. És ő ma is él, és bennünket lelke által akar tanítani. Majd amit megtanultunk tőle, akarja, hogy adjuk tovább. A héten hallott tisztségek szolgálati területek közül így talán a tanítói a legfontosabb. A hiteles tanító ugyanis belül a gyülekezet közösségében gyakorol hatást. Gondoljunk csak vissza, mennyire emlékszünk egy-egy tanárunkra 60-70 év távlatából. Vannak, akikre egyáltalán nem emlékszünk. Hú, ki tanította a matematikát? Fogalmam sincs. Fel se bírjuk-e idézni. Ugye van, aki így van vele. Van, akinek van néhány tanár, aki azt mondja, hogy szinte minden szavára emlékszem. Van olyan tanár, akire, hogy mit tanított, azt nem nagyon tudjuk, de ahogy beszélt, ahogy viselkedett, az példa volt, és az mind a mai napig hatással van ránk, és meghatározták, formálták életünket. És vannak olyanok is, akikről valóban alig-alig maradt valami bennünk. A jó tanító a gyülekezetben elsősorban azonban nem magára hívja fel a figyelmet, hanem Krisztusra. Az iránta való érdeklődést, a szenvedélyt igyekszik felébreszteni, és aztán irányít abban az irányban, hogy a tévtanítások szele ne dobálhasson össze-vissza. A Biblia egészével egyező tanításban részesíti a rábízottakat. Így kell tanítani az egyént, a csoportokat és a gyülekezetet. És ugyanakkor nem csak a gyülekezetben létezik a tanítás, hanem otthon is. Fontos a gyermekek hitbeli nevelése is az, hogy ne csak egy-egy megtanult imádsággal ezt letudjuk, ó, a gyerek már még a mi atyánkot is tudja. És ennél többet jelent tanítani, hitben nevelni, mint egy bibliai történetet néha elmesélni. Az élet a legnagyobb tanító mester, mondják, és az életünk is a legnagyobb tanító mester a gyermekeink előtt. Legyünk nekik is így jó tanítójuk. Adjon Isten minél több ilyen tanítót a gyülekezetben, a családokban. Amen. Urunk, imádkozunk hozzád, hogy te légy a mi vezetőnk, tanítónk. Segíts nekünk abban, hogy legyünk jó nebúlók, jó hallgatóid, akik figyelnek szavaidra, akiket érdekel, amit te mondasz. Urunk, köszönjük neked, hogy most már rengeteg segédeszköz létezik. Ott van előttünk az interneten mérhetetlen mennyiségű írott anyag, ott van rengeteg előadás, ige hirdetések, dicsőítések, és itt lehetünk a gyülekezetben, annyi minden megadatott most már nekünk, hogy egyre többet és többet tudjunk rólad. Azonban a világ bennünket egyre inkább be akar tölteni iszonyatos mennyiségű, meddő, fölösleges, sőt, félelmet gerjesztő információval. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy minél inkább tudjuk ezeket kiszűrni az életünkből is, az első helyre azt tenni, amit te nekünk mondasz és tanítasz. Így könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünkért, segíts bennünket igazi egységre, és mutasd meg nekünk azt, amiben változnunk kell. Imádkozunk, Urunk, ugyanígy az intézményeinkért, Add Urunk, hogy egy irányba haladjunk, gondolkodjunk, cselekedjünk a Te dicsőségedre. Könyörgünk, Urunk, azért is, hogy a családokban hadd folytatódjék a Te ígédnek, a Te szeretetednek tanítása a szülők, a nagyszülők által. Add Urunk, hogy hiteles lehessen az életük előttük. Ha fel tudjuk kelteni a vágyat, akár egy szomszédban, akár egy munkatársban, hogy rákérdezzen, milyen is templomba járni, milyen ez a Krisztus, akit ott hirdetnek, akkor már egy óriási dolgot megtettünk, és mennyire vágyunk erre, hogy ebben felhasználj bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, így erősíts meg hitünket, elköteleződésünket, különösen könyörgünk a holnapi úrvacsorás alkalomért, segíts nekünk abban, hogy igazi közösségé formálódjunk, és a Te lelked által vezetettek, tanítottak, lehessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.